gyerekeknél asszony nagyon örül nekünk. A férje már olyan sokat mesélt a papáról, mondja, el tudom képzelni. Minden esetre a papa is örül. De csak rövid ideig, mert aztán kiderül, hogy a nagy tiszteletű bíró úr nem tartózkodik otthon. Mert hogy kora reggel hívták, hogy be kell menni a bíróságra helyettesíteni egy ágynak esett kollégát. Amit természetesen el is vállalt, így aztán most felteltően át tárgyalóteremben ül. Kár, kár, mondom a papának, hogy beszállunk az autóba. Vigyél a bírósághoz, mondja a papa. Tessék, kérdezem megrökönyödve. Teljesen meghibbant az öreg. Kérlek, franc, nyöszörög. Az Isten szerelmére. A tárgyaló terem ajtaja melletti táblán a kiírás tájékoztat, hogy odabent jelentős kárt okozó csalás büntette és más bűncselekmények miatt bizonyos Finkestetter nevű vádlott ellen indult ügyben tartanak éppen zárt tárgyalást. Ilyen ügyekben bontakoznak ki csak igazán az ügyvédek, a mocskos hiénák. Nem irigylem szegény bírót. Letelepszünk a tárgyaló terem előtt, és várom, mi fog történni. Ami aztán történik, arra egyáltalán nem számítok. A papa egyszer csak felugrik minden előzetes figyelmeztetés nélkül, feltépi az ajtót, és becsörtet a tárgyalóterembe. Hé, oda nem mehetsz be! Kiabálok utána. Oda nem mehet be! Kiabál utána egy törvényszolga. Késő. Már bent van. A tárgyalóteremben azonnal síri csend támad. A papa egy pillanatra megáll az ajtóban. Maga kicsoda? Néz fel az egyik taláros hiéna. A papa gyorsan körülnéz, aztán céltudatosan megindul a bírói pulpitos felé. Moracek! Rikkantja kitárt karral. Eberhofer! Rikkant a bíró, és ő is megindul. Kitárt karral még hozzá. Aztán csak ölelgetik egymást percekig még hozzá. Úgy örülök, hogy épségben van, mondja a papa teljesen elérzékenyülve. Hát még én, mondja a bíró, és nevet. Nem halasztatnák ezt a szünet idejére? Érdeklődik egy másik hiéna. Csendet a tárgyalóteremben, fölmed rám Moracek. A vádlottak padján ülő nő személye szemét törölgeti. Láthatóan meghatotta a jelenet. Hát hogy is lehetne csaló egy ilyen érzékeny teremtés? A taláros fekete varjuk meg csak néznek mogorván a laptopjaik fölül, és idegesen dobolnak az ujjaikkal az asztalon. Mit szól egy sörhöz valamelyik nap? Kérdezi búcsúzóul a bíró. Kiváló ötlet, mondja a papas, azzal végre elköszönünk. A haza úton már nem bírok magammal. Egyszerűen fel kell tennem a kérdés, ami két napja nyomaszt. Te papa, amikor tegnap előtt telefonáltál a Moracekkel, ő azt mondta neked, hogy én is magát, Eberhofer. Én is magát. Mire vonatkozott ez tulajdonképpen? A papa nevet. Halkan, brummogva. Megkérdeztem, örül-e, hogy visszakapta a feleségét, mondja végül. Aha, és tovább? Azt mondta, igen. Uram is, tehát minden szót harapófogóval kell kihúzni belőle, és aztán sürgetem? Aztán azt mondtam, hogy irigylem. Erre mondta ő azt, hogy ő is téged? A papa bólint. Szégyellős mosoly játszik az ajkai körül. Még egyszer végig gondolok mindent. Percekig is eltart. Mégis mi a fenéért irigyelne ő téged? Vigyorodom el végül. A szánalmas életedért? Pontosan, brummog a papa elégedetten, pontosan. Megint hallgatunk egy ideig. Szuzival most tulajdonképpen mi a helyzet, akarja aztán tudni. Semmi, mondom őszintén. Haragszik, mert nem voltam ott, amikor felébredt. Szóval haragszik, mondja, és merengve néz ki az ablakon. 22. fejezet. Néhány nappal később összefutok Wolfinál, Zimmer és Flötzinger urakkal. A pultnál állnak és sört isznak. Két székkel arrébb az egyik belső fivér ül, és ő is sört iszik. Természetesen pálinkát is, de hozzá sört. Aztán Flötzinger elmeséli, hogy megint az irodájában lakik, mert hogy Méri tudomást szerzett az olaszországi történésekről. Gizellától biztosan nem tudja, csap egy nagyot a pultra azonnal Zimmer. Látszik rajta, hogy teljesen biztos a dolgában. Hogyan tudtad megakadályozni? Kérdezem, hogy enyhítsem valamelyest a feszültséget. A Gizella híres csokolád és ananász tortájával jelenti ki a hentes, büszkén düllesztve ki a mellét. Ami az összes helyi összejövetel sztárja, tudjátok. Sokan gyötrik, hogy árulj el a receptet, de ő a világ minden kincsért sem hajlandó kiadni a titkát. Nem is tehetné, mert hogy ő sem tudja. Csak a nagynéne tudja, mert hogy ő az, aki mindig megsüti a tortát. A Gizella csak elmegy érte és elhozza. Aztán meg torta királynőként ünnepelteti magát. Ügyes, bólogat lenyűgözve a fűtés buheráló. Olyan ügyes azért mégsem figyelembe véve, hogy minden alkalommal legalább 100 kiló húsomba kerül. A vénasszony nem dolgozik ingyen, mondja Zimmer komoran. Te pedig megfenyegetted Gizellát, hogy leleplezed, ha egyetlen szót is szól Mérinek, következtet Flötzinger. Éles meglátás, bólint a hentes. Flötzinger ezen annyira meghatódik, hogy meghív bennünket egy körre. Az ő drága jó barátait, mondja. Aztán elmeséli, hogy Méri sajnos Zimmer minden erőfeszítése ellenére tudomást szerzett az ő kis kalandjáról, mert hogy egy szinkron úszó fürdőruhát talált a csomagjai között. Először azt mondtam neki, vettem. Akkor még örült is, mondja, csak aztán sajnos megtalálta a szövegét is, ami rúzsa volt belemázolva a bélésébe, hogy ne felejts el. Ez volt benne. Akkor persze rögtön elszállt az öröme. A fürdőruha repült kifelé a házból, a Flötzinger meg repült rögtön utána. Nyomorúságos história. Rendelek én is egy kört. Mert mindig olyan bénán csinálsz mindent, néz Zimmer a buherálóra, aztán kér Wolfitól még egy kört. A belső fivér is beszáll a társalgásba. Az én banyám se csinálja sokkal ügyesebben, szól át hozzánk. A Flötzingert persze azonnal kiveri a víz. De én mindig azt mondom magamnak, legalább nekem nem kell ledolgoznom, amit más megcsinál helyettem, folytatja a belső. Hát igen, nagy kereszt lehet, ha az embernek egy nymphomániással kell osztoznia ágyon és asztalon. Főleg az ágyom. Bele sem merek gondolni. Aztán nyílik az ajtó, és belép a papa. Egy másodperccel később felbukkan Moracek is. Zimmer mindenkinek rendel egy újabb körköményest. Én meg kiiszom a sörömet, és hazamegyek. Másnap vasárnap, és egyben a Leopoldi familiában.